Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varas ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a pénteki Millás reggeli készítése itt a Rádió Café 98.0-án. Május 22-én pénteken fél hét után egy perccel indulunk Kántor Endrével.
És Gede Balázzsal.
És gyorsan egy elérhetőségét is megosztunk. 0636 980 980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Ide lehet nekünk írni, üzenni, kérdezni. És sajnos most már mit az elején előjáróban hadd mondjam el, hogy nem biztos, hogy mindenkinek a kérdését, észrevételét el fogjuk tudni mondani, de mi olvassuk, úgyhogy üzenjetek, kérlek. Mert hogyha a műsorrend az olyan, hogy néha úgy megszalad a tennivaló és a megbeszélnivaló, hogy nem férnek be az üzenetek, de tényleg igyekszünk mindent feldolgozni. Rögtön itt egy születésnapos, azt mondja, hogy Szabolcs a budai paraszt írt nekünk. Sziasztok, Millások, ma vagyok 51, nem tudok nagy bölcsességeket hozzáfűzni, de egyre több ember hiányzik. Hát igen, ez sajnos az idő előre haladtával így lesz, de azért boldog születésnapot kívánok.
Boldog születésnapot,
ne ezen keserek, nem nézd az élet klasszabbik oldalát. Na, azt mondja, hogy Dékartárs is írt nekünk korábban, jó, Gézó életképe előbb került elő, bocsánat, azt írja, hogy megállt az óra a gyógyszertárban, amilyen termékfotós marketinges pozícióban 10 óra 12 percnél.
Ezt igen, úgy fotózzák,
klasszikus
igen.
Óra marketing fotóállás.
Ó, de kár, hogy nincs itt a Mihálovics, akit annyira megfertőztek már a hallgatók, hogy nekem ellenállt éveken keresztül, de a hallgatókat nem tudta meggyőzni és legyőzni sem, hogy saját maga mondott egy szóviccet tegnap.
András?
Így van.
Az hogy?
Ne, ez csak kijött belőle, és mindannyian paffak voltunk, én is, meg a hallgatók is, úgyhogy...
Mert nem bírta már, de valójában egyébként ő is
igen, szereti.
Csak
igen.
Ő próbált egy ilyen falat vonni maga köré,
igen.
És ezt a szerepet
egy kemény bőrt növesztett.
Egy kemény bőrt, igen, és magában nagyokat kuncogott, és akkor ezek szerint tegnap ki is bukott.
Tegnap kibukott belőle, igen.
Mérőkor is megörvendeztett minket majd minden reggel, most azt küldte, hogy még hogy a franciák nem beképzeltek, láttam egy párizsit, nagyon felvágott. Ha, óriási, köszönjük. Azt mondja, hogy...
Azt mondanám Szabolcsnak, hogy a saját születésnapjára úgy tekintsen, hogy ma van a biológiai sokféleség nemzetközi napja.
És ő is egy biológiai sokféleség?
Nem, csak hát ez nem jó. Szerintem ez tök jó, hogy a biológiai sokféleség napján, a biodiverzitás napján ünnepli a születésnapját.
Szerintem nagyon jó. Kézzel nem is tudtam, hogy én ünnepeltem egyet a zuhanyzóba reggel. Ott mert? Lakik egy ilyen soklábú.
Ja.
Tudod, az, akit nem szabad bántani, mert ha azt kinyírod, akkor magadra szabadítasz egy csomó mást.
Mást? Így van.
Ő elmazsolázgat pókokat, fogyaszt.
Pókszázlábúra gondolsz.
Hát nem, ez egy ilyen hosszúkás, és ilyen
az
nagyon
hosszúkás,
gyorsan.
Az a neve, az. az a pókszázlába.
Lehet, igen.
Egy nagyon, nagyon komoly vadász, még a legyeket is levadász.
Igen, úgyhogy előbb kitessékeltem a zuhanykabinból, mondtam, hogy ne haragudj, de fürödményövök, kifáradt.
Az egy kicsit erős.
Valahol rejtőzött, és jöttem én, tehát én adtam, vagy ünnepeltem ezt a napot azzal, ugye, hogy nem eresztettem őt le a lefolyón, hanem meg te. Egyébként mi Józsikát kerülgetjük, mert tudjuk, hogy nagyon komoly feladata van. Néha izgulunk, hogy azért este ne látogasson meg.
Nem, egyébként nem fog meglátogatni.
Nem fog egyébként, jobban fél, vagy tart tőlünk szerintem, mint mi tőle, és közben végzel.
De tényleg kicsit, ráadásul elég nagyra is meg tudnak nőni, meg, és akkor kicsit olyan
igen, de
gondolkodós, tudod, hogy közel merjek-e menni.
Igen, barátkozunk meg vele, jó fej. Na, tehát akkor ezt ünnepeljük ma, meg a névnaposokat. Júlia és Rita nap van ma. Köszöntjük őket nagy-nagy szeretettel. Mellette még egy-két név a naptárból. Atos, Emil, Julius, Juliet, Uliana.
Boáz. De ez biztos, hogy nem.
Rita.
De
két néve.
De van Boáz. Egy van. Férfi név, ráadásul. Erő van benne.
Igen.
Héber eredetű. A
Boáz. A Rita meg a Margarita vége, ahogy hallottam.
Tényleg?
Igen.
Ezt nem tudtam.
Évfordulók azt mondja, hogy 1867-ben Kossuth Lajos a híres nyílt Kasszandra levelében tiltakozik a kiegyezés ellen. Szerinte végzetes következményei lehetnek, a Magyarország sorsát Ausztriához kötik.
Hát ez nem jött be. Nem. Na mindegy. Annak idején egy komoly vita volt.
Igen.
Meg hát, hogy egyáltalán Kossuth Lajos, ő mit szól ehhez hozzá, onnan a távolból.
1989-ben elkezdődik a Kalipszó rádió adása.
93-ban pedig 6 kötelezettség elleni konferencia zajlik Budapesten, olyan előadókkal, mint Jancsó Miklós, Konrád György, Darvas Iván, Bródi János, Berényi Dénes, Merza József. Úgyhogy... ez már 93-ban megtörtént, és azóta is egy fontos pont. Vannak országok, ahol egyébként ezt így pont elkezdik visszafordítani, ezt a folyamatot, hogy legyen 6 kötelezettség. Nagyon híres születésnaposaink vannak, például Richard Wagner, német zeneszerző, 1813-ban született, bocsánat, ezen a napon, 1859-ben pedig Sir Arthur Conan Doyle, brit orvosíró, tőle idézünk majd aranyköpésünkben. Sir Laurence Olivier, angol színész, 1907-ben született. Korcsmáros Pál, magyar rajzoló, képregény rajzoló, illusztrátor, újságíró, 1916-ban, mindannyian szerintem ismerjük a képregényeit, a rejtős képregények zseniálisak.
Igen. Charles Aznavour, örmény származású francia chanson énekes, 1924-ben született. Igen, magas kort ért meg. 2018-ban hunyt el.
Bebel Gilberto, aki Isabel néven született, brazil énekesnő, 1966-ban. Naomi Campbell, angol modell, 1970-ben. És hát egy jó sok teniszező a következő sorban. Onódi Henrietta, 1974-es születésű, ugye magyar tornászról van szó. Novák Djokovic, szerb teniszező, 87-es, csak úgy, mint Szucsánszki Zita, kézilabdázó. És itt úgy látszik, hogy most mindenki 87-es volt. Novák Djokovic, Szucsánszki Zita és Arturo Vidal, chilei labdarúgó is 87-ben született, 10 évvel később pedig Sallai Roland, magyar labdarúgó. Úgyhogy boldog születésnapot nekik.
Így van. És persze minden hallgatónak, aki ezen a napon született és ünnepel. Közben egyszer már megtaláltam D-kartárs levelét, itt van. 17:00-kor írta, hogy optimista, jó reggelt kartársak és Zsuzsi, ma M-kartársat én viszem súlyba, szóval semmi suhanás meg menetből, ezért időpontot sem ért, tehát nem mérte az időt. Göd, Dunakeszi és Dunakeszi Zugló relációkból jelentkezem majd. Ja, hogy, aha, értem, még nem indult el. Ja, persze, mert a suliba később kell indulni. Oké. Na, szerintem jöhet az első, nézem a műsortárat, nem Charles Aznavourra.
Nem Charles Aznavour, nem is Bebel Gilberto.
Nem is Bebel Gilberto.
Teljesen felkészületlen vagyok.
Akkor egy Wagner darabot.
Egy Wagnert, jó, jó.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Na nézzük ki, mit ír. Portfolio.hu ma reggel Bot Péter Ákos írásával indít, aki azt a kérdést feszegeti, hogy vajon meddig maradhat bivaly erős a forint. Hát ezt már mi is többször megtettük, több szakértővel, meg technikai alapon, meg mindenhogy. Most a Corvinus Egyetem professzora is, korábbi jegybankelnök is azt vizsgálgatja, hogy meddig tartott ez ki, miközben ugye az első reakciók a választás után gyakorlatilag azok hozták ezt a hirtelen jött erősödést. Egyelőre a fundamentumokkal meg kell majd küzdeni, és kérdés ugye, hogy ez így hogy fog kiegyenlítődni, meg meddig marad ebbe a spekulatív kategóriába, vagy imázsa felcímkézve a forint, mikor gondolják azt a befektetők, hogy ez már így rendben van, meg sinán vagyunk, úton vagyunk. Szóval egy ilyen hosszú értekezés Bot Péter Ákostól, és még mindig portfólió, mert ugye tegnap hát valahol azt hiszem este 7 óra tájéki cikkek között kell keresgélni. Egy nagyon jó, nagy, méretes összeállítás a SpaceX-ről, hogy valójában mit csinálnak ők. Ugye most lesz a részvénykibocsátásuk, 75 milliárd dolláros óriási, tehát minden idők legnagyobb IPO-ja lesz ez.
Hát nem jött jól, hogy az utolsó pillanatban el kellett halasztani az új generációs rakétának a tesztrepülését, mert volt valami kis apró műszaki probléma, valami
hát ez, tudod,
kis
ez ilyen
cucc nem nyílt
ez
ki.
Ez ilyen csodaváró papír, tehát ez nem az lesz, hogy most elhalasztották, vagy nem, hanem, és épp ezért egyébként kicsit veszélyes is, mert az árazása nagyon elszaladhat az elején, és hát ugye egyelőre még összességében a cég az nem nyereséges, vannak nyereséges lábai, ugye a Starlink például az már jól működik, a műholdas internetszolgáltató rész, az űrrakéta üzletág az körülbelül nullás, és a mesterséges intelligencia, mint oly sok helyen egyelőre viszi a pénzt. Úgyhogy érdemes elolvasni, utána nézni, akár akar valaki befektetni a SpaceX-be, akár nem, minden esetre egy izgalmas sztori.
A Kubiton olvastam egy nagyon érdekes hírt, az egész világ fegyverkezési lázban ég, hogy fenntartsa a békét. Ez kicsit olyan, mint a 70-es évek, hát vége 80-as olyan. Évek. Ugye rekordot döntöttek a katonai célú fejlesztésekre költött összegek globálisan, miután az országok védelmi kiadásai az elmúlt 11 évben folyamatosan nőttek. Ezt a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet összeállításából, vagy éves felméréséből lehet kiolvasni. Továbbra is az Egyesült Államok legnagyobb fegyverkező, ugyanakkor az Európai Unió már a nyomában jár, ráadásul Németország, Franciaország, Spanyolország, Lengyelország és a legtöbbet védelemre költő 15 ország között van. Az európai fegyverkezési hajrá egyrészt az Észak-Atlanti Szerződés szervezetében, tehát a NATO-ban ratifikált katonai vállalásoknak az eredménye, másrészt Donald Trump amerikai elnök hektikus geopolitikai lépéseire adott reakció. Tehát a Kubiton lehet erről többet olvasni.
Aztán még keresgélek.
Én a 444-en találtam egy jót még, ami arról szól, hogy patkányokat, illegálisan lerakott szemetet és azbeszt palát is talált az RTL, ugye azt szemlézték az RTL híradót a kelenföldi pályaudvar mellett. Uh-huh. A jelenségre Kreitler Sas Máté, Újbuda környezetvédelemért felelős alpolgármestere hívta fel a figyelmet. Elmondása szerint a térképészeti adatok alapján ez a terület a MÁV-hoz tartozik, bár nincs lekerítve. Így viszont az önkormányzat semmit nem tud tenni, idézőjelben. A vasúttársaság azt mondja, hogy rendszeresen takarítják a területet.
Aha, úgy nézett ki, láttam tehát a radóban felvételeket róla.
Sziszifuszi munkát végeznek, mert az illegálisan lerakott szemét rövid időn belül újra megjelenik. Hát ugye ez biztos, hogy valamilyen módon meg lehetett ne oldani, de hát nyilván kell hozzá akarat, meg nyilván kell hozzá pénz.
Igen. Hát ez most egy érdekes ilyen videóajánló lesz, mert hogy a Telexen lehet látni egy beszélgetést Orbán Krisztiánnal arról, címe elég izgalmas, az Orbán rezsim egy hatalmas eltékozott lehetőség. Elköltöttünk közel 50 milliárd eurót arra, hogy hatalmon legyenek 16 évig. Uh-huh. Ezt igen. Érdemes lehet esetleg megnézni, meghallgatni.
Aztán Marco Rubio azt mondta, Kuba nemzetbiztonsági fenyegetést jelent. Persze. Az Egyesült Államoknak.
Miközben a sötétben botorkálnak, se villanyuk, se semmiük.
Néztem egy összeállítást pont a kubai hadseregnek a készenléti állapotáról. Hát most tényleg nem, tehát nagyon, nagyon erős érzelmeket kelt az emberben, mert megnézed mondjuk, hogy mit tudom én, hogy néz ki egy amerikai ilyen készenléti behelyezés, és akkor visszamész 40 évet körülbelül, és akkor ott azok a szerencsétlenek megpróbálnak ilyen gránátvetőkkel gyakorlatozni meg minden, de hát úgy néz ki, mint egy ilyen 80-as évekbeli B-filmben. Tehát borzasztó. Na mindegy, és ezt most, hát ebből látszik, hogy valami sikert el kell érni. Ugye hát, megvan a tengeri blokád, megvan a...
Az ingatlan fejlesztő elnök úr szerintem szemet vetett a
hát
szigetre.
Persze, hát persze, és megvan ugye a...
Mindenféle magyarázatot
meg kell
adni.
Siker. Tehát, hogy most ez a hormuzi szoros, ez egy óriási bukta. Valami kell Venezuela után, ugye ez egy ilyen gyors nagy siker volt, hát ott van Kuba, tök jó. Ráadásul most emberöléssel vádolják ugye a Raúl Castrót, ez a másik, tehát minden irányból szorítják Kubát, és biztos, hogy előbb-utóbb itt lesz valami komolyabb fellépés is. Na nézzük meg, hogy mi van a tőzsdén.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A BUX, a hazai börze mutatója 6,1%-kal esett 130.632 pontig. A legnagyobb mértékben az OTP.
Igen,
közel
hát ezt
3%-kal. Igen, de nem kell megijedni.
Osztalékvágás, szelvényvágás volt, de az az érdekes, hogy erről nem szóltak. Vagy nem értem, mert a piac nyitás akkor, mert ilyen pánikszerű eladási hullám alakult ki, tehát van, aki erről nem tudott, csak azt vette észre, hogy egy ilyen, mint hogyha réssel nyitott volna, ilyen esésben van
hát
a piac?
Vagy? Nagyon furcsállanám, szerintem alapvetően rossz volt a hangulat, tehát hogyha megnézed, a Richter 1,5%-kal esett, a MOL 1,6%-kal esett, jó, a Telekom tudott menni 0,5%-kal, de alapvetően nem volt túl rózsás a helyzet, szerintem azért adhatták.
Hát csak ezt mondta reggel a Szaki, talán a Szilárddal beszélgettünk, hogy ő sem érti, hogy ez egyértelmű, tehát hogy nem történt fundamentális változás, hanem egy technikai változás történt, és úgy néz ki, mintha ezt többen nem ismernék föl.
Hát ez nagyon érdekes, igen. Nesze neked piaci hatékonyság. Nem tudjuk, hogy osztalékot fizet a befektetés.
Igen, hello.
Voltak pluszosok, ahogy említettem, a blue chipek között is a Telekom például, de mondjuk a Granite Bank is tudott menni 2,1%-kal, a Nyomda 9,1%-kal 7890 forintra, az agyongyepált Forage 2,9%-kal pattant 1880-ra, Appeni 4%-kal tudott emelkedni, Waberers 9%-kal. A korábbi nagy esők, akik jobban voltak az előző kormánnyal, úgy látszik, azok korrigálgatnak, mert az MBH is 4%-kal korrekciózott fölfelé, vagyis pluszban volt.
Hát egy nagyon érdekes kereskedési nap az Egyesült Államokban, mert hogy voltak igazából a kvantum számítástechnikával kapcsolatos cégek, ezt lehet mondani, ez volt a nagy ugró a tegnapi napon. Ha megnézzük ezeket a cégeket, a kettőt ki lehetne emelni belőle, az egyik a Rigetti Computing, a másik meg az IBM, és ez azért van, az IBM 12,5%-os plusszal zárta a tegnapi napot, a Rigetti 30%-os plusszal. Lényegében az történt, hogy az Egyesült Államok kormányával írtak alá egy elég masszív szerződést, szövetségi pénz érkezik tehát ezekbe a papírokba, vagy ezekbe a cégekbe, mégpedig 2 milliárd dollárnyi, és azért, hogy ebben a kvantumszámítás technikában fektessenek be kutatási és fejlesztési projektekben. Az IBM be is jelentette, hogy indít egy ilyen spin-off céget, valami Endeavor, vagy valami ilyen nevűt, és az a lényeg, hogy ők kvantum számítástechnikai csippeket fognak gyártani majd. Úgyhogy ez volt az egyik nagy hír az USA-ban. Különben pedig folytatódik az a hangulat, amit láthattunk korábban. A pluszokban vannak a futures-ök, az S&P 0,3%-os, a Dow Jones is, és a Nasdaq 0,4%-os plusz. Egyébként a Dow Jones 0,5%-os pluszban zárt, a Nasdaq is pluszban zárt, éppen hogy 0,1%-kal, csak úgy, mint az S&P. Viszont a dollár, a Brent és a crude elindult fölfelé, a Brentnél már 1,5%-os a plusz, $104 van most, a crude pedig $97.30, a platina és az arany ára is emelkedik. Európában nem volt jó a hangulat, a FTSE-n kívül gyakorlatilag minden európai mutató esett, a FTSE 0,1%-os plusszal fejezte be a kereskedést, a többiek körülbelül ekkora minusszal. Ázsiában azonban, Japánban például nagyon jó hangulat, 2,6% plusz, a Hang Seng Index is 1% fölött, a Kospi 0,5%-os pluszban, a Shanghai Composite is 0,5%-os pluszban, úgyhogy azt lehet mondani, hogy az ázsiai kereskedésben pluszokat látunk. Az Nvidia egy picit visszahozott abból a pluszból.
Igen, azt majd a pénzzsákban beszélgetünk.
Nagyon jó.
Jó-e vagy nem, hogy egy ilyen erős gyors jelentésre gyakorlatilag így reagál, hogy nem megy sem erre.
Igen.
Viszont a egyéb AI járulékos...
A Zoomot akartam, bocs, a Zoomot cégek. Akartam mondani. Ott pénzügyi év van, és elég jó számokat közöltek. A prognózis az, hogy az elkezdődött pénzügyi évben $5 milliárd profitra fognak tudni szert tenni. A mostani eladások alapján egy elég masszív eladásokat prognosztizálnak a Zoomnál, úgyhogy tök jól működik. Na, mit szerettél volna? Bocs, ezt kifelejtettem.
Semmi, csak van minden más egyéb, tehát arra lehet érdemes figyelni, ezt majd meg kell vizsgálni, hogy ez a közeljövőben tendencia lehet-e, hogy oké, szép dolog az Nvidia, de már nagyon sok minden bele van árazva. És az egyéb járulékos AI technológiai cégek, mint például egyébként a Nebius tegnap megint ment 14,6%-kal, amivel már foglalkoztunk, és fogunk is majd a pénzzsákba. Azok viszont jól teljesítettek, és Ázsiát is úgy olvasom, hogy azok hajtják, akik, nem tudom, beszállítói az Nvidia-nak, vagy vásárlói, aha, vagy felhasználói, vagy valami, tehát ezek most
a Walmart az viszont odavágtak neki, jó lapos is volt a grafikon, 7% fölötti mínusz úgy is kezdett, és úgy is maradt.
Lomha, blue
chipnél, igen, úgyhogy az csúnya volt.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Nos, Smittani híreivel fogunk tovább robogni, és azt követően visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, ez a Millás reggeli továbbra is, itt a Rádió Café 98.0-án, május 22-e péntek reggel van, 7 óra 10 perc, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs. És úgy mondtad, mintha azt mondtad volna, hogy
márjus.
Márjus 22-e van.
Lehet, hogy így is mondtam.
Igen.
Tetszik ez a Sezlony című szám, írja a kedves hallgató. Igen, ez nagyon jó, mi szeretjük.
Egy egész ország döbbent rá arra, hogy a Sezlony az egy francia kifejezés, a Sezlong, ami azt jelenti, hogy hosszú szék. Igen. Lényegében.
A rökamié is onnan ered. Csak a jelentésre ne kérdezzétek, azt nem tudom, hogy van-e.
Madame
rökamié. Igen. Aztán mi van még? Ja igen, még Sezlony. Aztán kérdezi valaki, hogyha bejönne a kvantum, vagy bejönnek a kvantum számítógépek, azok elavultá tehetik-e az NVIDIA megoldásait? Emellett jelenthetnek-e megoldást az AI iszonyatos energiaigényére? Van, akitől ezt meg tudjátok kérdezni. Hát lehet, hogy meg tudjuk kérdezni, de ő is csak találgatni fog szerintem. Ez nem hiszem, hogy ez valaki feltétlenül rá
az
tudja
NVIDIA
mondani.
Az NVIDIA megoldásait, most ezen gondolkodtam, mert megérkezett 6.58-kor, szerintem nem, mert a kvantum számításhoz ugyanúgy kelleni fognak az erőforrások és a felhőkapacitás, és most mindenki ebbe teszi.
Hát igen, és mivel egy chipgyártó, hát el tudom kezdeni, hogy majd kvantum chipeket is fog tudni csinálni, és akkor majd azzal fogja pörgetni. Ha
nem... Meg hát valószínűleg egyébként Jensen Huang és a társai nem malmoznak, hanem
hát
ott azért eléggé...
Hát a Nokia-ra is azt hittük, hogy nem malmozik, meg a BlackBerry-re is
áll,
azt hittük, hogy nem.
Jön az új BlackBerry, mit akarsz?
Persze.
Meg az új Nokia. Igen. Az a Nokia nem jön az új, hanem hogy ott elég jól szerepel a tőzsdén.
Persze, mert maradt hálózatgyártó, de azért, vagy hálózati eszközgyártó, meg rendszergyártó, de azért ő már nem az, aki volt. Meg a BlackBerry-t is múltkor feldicsértük, sőt, egyébként annyira, hogy nem tudok beférni, majd erről is beszélünk.
Tessék.
A pénzes zsákban, függőlegesen nem emelkedik, és nem ad setupot.
Na.
De azért mégis töredék áron forog, tehát más világ van már ott, és hogyha nem figyel az NVIDIA, ő is így járhat, de én szerintem ők fognak figyelni, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy ez nagy fenyegetettség.
De az iszonyatos energiaigény az érdekes, az biztos.
Akkor most visszatérhetünk megint a SpaceX-re, mert például ebben is gondolkodik Elon, hogy...
Az űrbe.
Az űrbe, bizony. Tehát nem csak a műholdjaival, nem csak Starlinket, hanem kiszer, ugyanúgy ilyen
szerverparkokat.
Felhőszolgáltatást.
Igen.
Igen, szerverparkokat, ami ugye napelemmel lehet működtetni.
Napelemmel lehet működtetni, és a hűtés igény, vagy a,
van,
és megvan ugye, a igen. Hőelvezetést azt meg lehet oldani, úgyhogy...
Szóval lesz itt még csoda, a tudomány, kérem szépen sok mindenre választ ad nekünk.
Igen. Ja, na, akkor budapesti igen, hírek következnek. Igen.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát ez a legnagyobb budapesti hír most, amit bejelentettek, hogy május 26-ától hétköznap esténként is autómentessé válik a pesti alsó rakpart, tehát ez május 26-a kedd, ekkor lép életbe az új forgalmi rend a pesti alsó rakparton, és hétköznap esténként és éjszakánként is autómentes lesz. Azt mondják, hogy a rendelkezésre álló forgalmi adatok elemzése alapján döntött így a főváros. Első lépésben 18.30 és másnap 5 óra között nyitják meg a rakpartot a gyalogos és a kerékpáros forgalom előtt, a hétköznapi időszakra vonatkozóan pedig több nyitási időpontot mérlegeltek, és így jutottak erről 18.30-ra. Azért érdekes ez, mert közben rögtön a Város és Folyó Egyesület, a VAJÓ kiadott egy közleményt, amiben ők azt mondják, hogy nem értenek ezzel egyet, mármint, hogy nem, a megnyitásával egyetértenek, de hogy azt mondták, hogy jó kompromisszum, de az utolsó pillanatban ismét átírták a korábban egyeztetett terveket, tehát nem 17-kor, hanem csak 18.30-kor
hát
ezt
nem
kezdődik.
A 17-et azért én nem érzem túl életszerűnek, szerintem ebből is lesz feszkó.
Na
de...
és így a gyalogos megnyitás ugye leghamarabb 19 után indulhat el, mert a 18.30-as lezárás az nem azt jelenti, hogy nyissz, és akkor
persze,
utána rögtön...
Persze, ez egy folyamat, mire igen. Leűrül ugye a rakpart, és
viszont
egyáltalán...
ők azt mondják, a VAJÓ, hogy a BKK-nak vannak nyilvános mérései, és azt mérték, hogy a gyalogos forgalom 18 órától meredeken emelkedik a Duna mentén. Tehát, hogyha a főváros célja az, hogy ezt a gyalogos forgalmat ezt leterelje, és hogy átengedje tényleg a gyalogközlekedőknek a rakpartot, akkor nem jó az az egy órás hiátus, ami ott a kettő között van.
Jó, ha meg nem akar forradalmat a főváros, akkor meg jó. Tehát biztos vagyok benne, hogy ez a jobb sáv. Tehát az
azt is mondták, hogy különösen érthetetlen számukra az az egész, mert hónapok óta zajlik az egyeztetés civil és szakmai szervezetekkel. Február elejére konszenzus volt a koncepcióról, ezt bejelentette a főpolgármester, és egy merőben eltérő megvalósítást jelentettek most.
De most ezen az egy dolgon nyargalászunk? Ez a merőben eltérő? Hogy más
igen, hát ez, igen, így van.
Hát...
Ezt, nem nyargalászunk, hanem ezt mondja a Város és Folyó Egyesület. Szóval, hogy igen, de biztos láttad már te is ezt, hogy milyen előkészületek vannak.
Hát igen, de...
Viszont a főváros meg azt mondta, hogy a hétköznap esti rakpartnyitás időpontját majd az első hetek tapasztalatai alapján újraértékelik, és szükség esetén módosíthatják. Tehát szeptember 19-ig tart ez az új forgalmi rend, ezt követően a megszokott kizárólag hétvégékre korlátozódó rakpartnyitás lesz.
És kedden, tehát pünkösd után lép életbe 26-án,
26-tól ugye? Szeptember 19-ig, így van, és jó. A pesti alsó rakpartról
hát
van szó.
Nekünk is figyelni kell, bár mondjuk az 5 órás nyitásnál talán nem, bár, de jártunk úgy már, ugye, amikor hétvégi lezárás van, hogy hétfőn hajnalban vagy reggel, amikor jössz, és borítasz le az Erzsébet hídról, akkor mondjuk még elfelejtik beszedni a kordonokat.
Igen. A terelő kordont,
Áltam ott, amikor mellényesek még ott pakoláztak és nyitogattak.
Na ez az a lassan. Mi nem lehet gyorsan nyitni, gyorsan zárni? Azt kell csinálni, és akkor minden megvan oldva.
Na jó, hát ezt majd meglátjuk. Hogy működik, meg meglátja a főváros, és ugye, ahogy említetted a közleményből, az derül ki, hogy ez kísérleti időszak után majd felül vizsgálják, hogy jó-e ez az idősáv, vagy arrébb kell tolni valamerre.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
See you soon.
Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
Millás reggeli.
Érdekes statisztikákat láttunk.
Igen, igen, és a sajtó imádja kivenni belőle a hány bolt zár be per nap. Most a portfólión is azt olvastuk, hogy naponta 8 bolt zár be. Ez így önmagában ugye nem mond semmit, meg kell nézni, mennyi nyit, mennyi üzemel összesen, van egy csökkenés, van egy növekedés.
Meg hát mi a trend?
A nagy képet fogjuk megnézni Kozák Tamás segítségével, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Igen, hát naponta több bolt bezár, most a jelen statisztika szerint 8, de hogyan állunk összességében, mit tud a kiskereskedelem felmutatni a fizikai boltok terén, mekkora dráma az, hogyha esetleg a vége mínusz, és mik az összetevők, mik a hatások, ami miatt esetleg csökken a bolt szám. Csökkent egyébként?
Csökkent a bolt szám, és így korán reggel azért kezdjük a jó hírekkel is, mert ugye a számok mögé nézünk, akkor lesznek jó hírek, meg lesznek rossz hírek. És a jó hír az, hogy valóban csökkent a boltszám, de azért ez lassul ez a csökkenés. Tehát ugye ez a naponta 8 boltzár, de igen, ez így jól hangzik. Azért 2024-ben nagyobb volt a csökkenés, de az tény, hogy a boltszám csökkenési trend az nem áll meg. Persze ilyenkor jogos a kérdés, főmerül a kérdés, hogy Magyarországon most elég üzlet van, mekkora a kereskedelmi infrastruktúra ellátottság, tehát hogy mire elég ez. Hát hogyha megnézzük, hogy emögött mekkora alapterület van, akkor azt látjuk, hogy azért mi egy infrastruktúra ellátottságban, tehát erre azt szokták mondani, hogy a kereskedelmi infrastruktúra fejlettsége az milyen képet mutat. Azért Európában mi az alsó harmadnak a tetején vagyunk, tehát azért ez azt jelenti, hogy persze boltok bezártak, új boltokat is nyitottak, de összességében az alapterület 10 év óta nem változott semmit, sőt, egy picit még csökkent is. Tehát akkor a reggel azért a statisztika adatokkal csinyán bánjunk, tehát nem terheljük se a hallgatókat, de van 17 millió négyzetméter Magyarországon, ugyanennyi volt 10 évvel ezelőtt is.
Aha. Hogy a KSH ugye kiadta ezt a sort, és abból lehetett azt kiolvasni, hogy a koronavírus járvány óta eltelt 7 évben összesen 31 ezer bolttal lett kevesebb, ez 24%-os visszaesés, és azt is mondták, hogy a legnagyobb arányú csökkenés a média, kulturális, ruházati szaküzleteknél tapasztalható, a növekedés pedig csak egy szűk csoportban látható.
Igen, ez érdekes, hogy ez a boltbezárás az érintette az élelmiszer üzleteket is, ugye főleg azért az élelmiszer üzletek közül a kisebb boltokat, a kisebb...
Ezt akartam mondani, hogy ez a változatlan területnagyság csökkenő üzletszám, ugye ez azt mutatja, hogy az a meglévőknek az alapterülete nőtt a működőknek.
Igen, a kis alapterületi boltok bezártak, és hát mert ilyen a magyar vásárlói, fogyasztói szokás, kultúra, szeretünk hipermarketbe, szupermarketbe, diszkontba járni, de azért megvan a szerepük, nagyon fontos szerepük van, főleg a kis településeknek, a kis boltoknak is. Itt sajnos azért egyrészt a számuk csökkent, és a szakboltoknak a száma is, ez most már évek óta csökkent, tehát még a zöldség-gyümölcs üzlet, egy hentes üzlet, egy halszak üzleteknek az ára minden évben sajnos csökkent, de ez a nem élelmiszereknél se állt meg ez a csökkenési trend. Ugye van itt ez a bizonyos, amit ön is mondott, az audio és videó berendezéseket árusított boltoknak a száma, jelentsen ez bármit is, de hát az oka az gyakorlatilag az azt jelenti, hogy hát az okos telefonról hallgattunk zenét, a telefonról nézünk, számítógéptől nézünk filmeket, tehát ugye ennek is megvan az oka. Ugyanúgy csökkent egyébként az újságboltoknak a száma meg. Sajnos a én nagy bánatomra még a könyvesboltoknak a száma is csökken, mert itt meg ugye az online világ köszönbe.
És akkor is rá is térhetünk az okokra, ugye, hogy azért azt nehéz tisztázni, hogy mik a fő hatások, sok minden hat egyszerre, és ebből az egyik lehet például az online vásárlás terjedése, ami miatt kevesebb fizikai boltra van szükség.
Hát ilyen, ami szintén, hogy az online tér, vagy az online vásárlásnak a térnyerésének köszönhet a ruházati boltok, vagy ahogy a szakmában, ugye a textilboltok, ruházati boltoknak a száma is csökken. Hát itt főleg azért a fiatalabb generáció, de egyre nagyobb kedve vásárol webáruházakon keresztül. Aztán a kisboltoknál még az élelmiszernél, az ne felejtsük el azért egy fontos hatást, azért az ár és topnak, ugye az ár és top hatályba lépésének is van egy ilyen közvetett hatása, hogy a kisboltok nehezebben bírják az árversenyt, és ugye sokan panaszkodnak, hogy ez is oka a bezárásoknak. A magas a költség, a forgalom a stagnál, tehát hogy nem bírják ezt a versenyt. Ez az élelmiszernél jellemző.
A kiskereskedelmi volumennel, tehát a nagy számmal összevetve egyébként mit mutat ez az üzlet szám csökkenés?
Hát ez azt mutatja, hogy azért a kiskereskedelmi forgalom tavaly egy olyan 2,5-3% volumenében növekedett.
Aha.
Ha ezzel szembeállítjuk a boltszám csökkenést, akkor ugye ebből is következik, hogy van egyfajta koncentráció. A koncentráció azt jelenti, hogy a nagyobb boltoknak a részaránya, a nagyobb boltok forgalmi részaránya növekedett.
Igen, és gondolom a csökkenés azért is állhat meg, ugye, hogyha, mert például az online, tudomásom szerint az online kereskedőknek is kell valamiféle fizikai helyet fenntartaniuk az értékesítés között, jól tudom?
Igen, ugye? Vannak ilyen fogyasztóvédelmi hatásuk, hogy van egy, kell egy fizikai hely, ahol visszaviszem a terméket, igen, de hát az... Nagyon sok fajta módozat van erre, tehát, de ez is magyarázhatja egyébként, igen.
Aha, világos. Jó, hát meglátjuk, hogyha esetleg sikerül valami gazdasági növekedést szítani, akkor hogyan állnak majd az üzletnyitások, gyanítom, hogy azért ennek is változnia kell akkor.
Hát igen, de hogy igen, így van, és hogy milyen, mi lenne a fő nem tudom, kiindítója annak, hogy legyen például emelkedés akár a fogyasztásban is.
Hát például az, hogy a kereskedelem maga az ágazatnak a jövedelmezősége az ismét növekedni tudjon, hogy erre a bizonyos pozitív nulla szintről el tudjon mozdulni, erről 1-2%-os nyereség szintről. Megint keletkezzen annyi forrás, hogy a kereskedelem, a boltok, a vállalkozók is merjenek újra beruházni, új boltok nyíljanak, új fejlesztések történjenek, átalakítások, modernizációk, innovációk, lehetne is sorolni. Legyen egy olyan szabályozási gazdasági környezet, ami bátorítja a kereskedőket, hogy újra beruházzanak, újra befektessenek.
Oké, legyen így. Köszönjük szépen az információkat.
Jó munkát, szép napot.
Köszönöm szépen, szép napot, viszont találkozunk.
Kozák Tamással, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárával néztük meg ezt a statisztikai adatot, adatsort, ami érkezett arról, hogy hány bolt, hány kis kereskedelmi bolt nyitott, zárt, mi az egyenleg, mik az okok, erről volt szó.
Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben. Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
Kisfia, csücs ide. Apu súg valamit. Tudom, hogy dumálgattok arról, hogy mi a 69. Én is tudom, hogy mi az. De van egy sokkal fontosabb szám. És az a 89. Így működik a gérvágó. Mert a gér az nem 90, hanem 89. Ezt jegyezd meg.
Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
Hallo, tschüss, ich bin Guten Tag, und elmondom neked, mi az a gérvágó. A gérvágó egy olyan fűrészberendezés, amit akkor kell használnod, ha be akarod rámazni a grossmutter. Mert a rámakeret kanyarodik a 90 fok. Na most a gévágó vakja neked a 45 fok. Befallom, nem értem, hogy lesz 45 fokba 90, de ezt most hagyjuk. A lényeg, hogy most már tudod, mi az a gévágó. Használd bátran, de először te óvatos. Und feled, a jó bakács, egyszer mér, kétszer vág.
A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
Lapközi. Minden délután 15-15-kor.
Vagy ahogy az ördögírói mondaná,
50-50.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Május 28-án megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Egy szónak is, száz a vége.
Millás reggeli.
But I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in an attempt to be free.
keep on keeping on.
Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
Millás reggeli.
Na, kérem szépen, itt vagyunk egy óriási fordulat előtt, ami a gazdaságot illeti, hogy az új kormány új terveiben óriási tervek vannak, óriási változásokat hozó, és hát az, hogyha jó belegondolunk, és ahonnan indulunk, azért azt láthatjuk, hogy nem lesz ez egy ilyen fáklyás menet, és egy ilyen jósággal, vidámsággal, kacagással kikövezett menet. Erről fogunk beszélgetni, hogy ezt például vállalkozói szinten hogyan és milyen feladatok elé állít ez az új terv. Dr. Balogh Ádám a vendégünk, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke és a Kavosz ZRT igazgatóságának elnöke. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Stratégiai fordulat előtt Magyarország, mit jelent ez pontosan, és mit jelent ez majd a vállalkozásoknak? Mert ugye most már makro szinten megbeszéltünk mindenkivel mindent. Mekkora hiány, hogy kell lefaragni, hogy haladunk az euró felé, infláció, kamat, MNB, minden volt, csak a vállalkozókról beszéltünk kicsit kevesebbet.
Hát például a nap végén a vállalkozónak kell megtermelni ezt a GDP-t.
Bizony.
Azt hiszem, hogy amikor a vállalkozókról beszélünk, két részre kell bontanunk. Van egy, nevezzük mondjuk racionális része, meg egy emberi, irracionális emberi része. A racionális része az, hogy az ember számol, keresi az ügyfelet, nézi, hogy nő esetleg a megrendelés állomány, vagy éppen csökken, van-e hozzáférés a hitelekhez, tehát tud-e úgy mozogni. Mm-hmm. És van egy irracionális része, az pedig az, hogy hiszek-e, bízok-e a jövőben, látok-e a jeleket, hogy én merem befektetni a saját erőmet, pénzemet, tudásomat abba, hogy akkor most jobb lesz. És szerintem erről a másikról érdemes beszélni,
aha,
mert most van egy felfokozott ilyen bizalom.
Igen.
Na, hát a piacon látszik.
Kicsit ilyen csodavárós.
Hát igen. Figyelj meg, látszik a piacon, hát a forinton is ez látszik. Persze, ezt pont van. Ezt beszéltük igen. Tegnap.
Holos, hogy semmi nem változott, tehát egy megelőlegezett bizalomnak vagyunk a tanulni.
Igen, de hogy mi hajlamosak vagyunk talán itthon arra, hogy hú, csak a tények, és akkor majd akkor lesz jó, hogyha már én pontosan tudom a megrendelésemet 3 év múlva is, de a vállalkozó alapvetően nem így működik. A vállalkozó alapvetően a saját hitére alapoz, hogy én elhiszem-e, hogy majd jó lesz. Most nem feltétlenül a mikrovállalkozóról beszélek, aki inkább kicsit ilyen félig munkavállaló, félig vállalkozó, igen, hanem arról a pár ezer, vagy akár pár tízezer KKV-ről, aki a ország gerincét, az ország gazdaságának a gerincét kell, hogy képezze. Ezek most én azt tapasztalom, hogy most hisznek, hogy lehet jó. És azért vannak pozitív jelek külföldről, hogy nekem is van egy magánüzletem is, arra most itt nem beszélek, de azt érzékelem, hogy megjelennek olyan partnerek, akik korábban azt mondták, hogy hát most Magyarországra nem, most meg azt mondják, hogy hú, itt most valami lehet, akkor beszéljünk megint.
Uh-huh. Ez már elégséges lehet? Tehát ez a fajta gondolkodás
nem.
Ahhoz, hogy beindítsam.
Nem, de enélkül sem lehet.
Világos.
Tehát nagyon fontos, hogy ha lehet minden jó, és lehet minden makroszámunk jó, de hogyha vállalkozó azt mondja, hogy hát én azért inkább a bankszámlámon tartom a pénzemet, vagy állampapírt veszek, na abból nem lesz növekedés.
Uh-huh.
Tehát kell ez a hit. Másik oldalról pedig nyilván kell ennek a hard dolgok, kell, hogy az EU finanszírozás, EU források beinduljanak, kell, hogy ezeket jól használjuk fel, és kell, hogy mindent mellé tegyünk, ami a pénzügyi, jogi, digitális infrastruktúrát illeti.
Uh-huh. Milyen szerepe van az államnak,
hát
és hogy mekkora
igen,
a szerepe?
Fontos kérdés, igen,
mert ugye azt szoktuk mondani, hogy ez olyan, mint hogy az ember a 18 éves gyerekét sem fogja meg a kezénél, és így viszi át a játszótér felé. Tehát, hogy az államnak van egy olyan szerepe, hogy oké, biztos, hogy fontos egy szabályozói szerep valamilyen szempontból, némi segítség is, de azért a vállalkozásokat el kell engedni, hogy maguktól tudjanak.
És ez azért jó
produkálni.
Kérdés, mert ez ugye a vállalkozói oldalról is egy kérdés, mert nem biztos, hogy mit a rendszerváltás, és a korábbi az elsőre gondolok, óta felnőttünk ehhez. Tehát egy kicsit megszoktuk azt, hogy azért az állam időnként a hónunk alá nyúl, és nem tudom, nem enged el, meg kiment, meg hogyha baj van, akkor majd, sőt, és gondolom már van is egy olyan gondolkodás, hogy számítanak is erre sokan.
Szerintem a legfontosabb szó az idő.
Aha.
Tehát, hogy a 90-es évektől, most már eltelt 36 év, egyre jobban megtanulunk önállóan dolgozni, egyre jobban megtanuljuk azt, hogy mi az, hogy felelősség. Tehát szerintem jó irányba haladunk, de ezt nem lehet egyik pillanatról a másikra megtenni. Visszatérve a kérdésre, egy ideális államban a közgazdasági elmélet, a gazdaság, politika és a vállalkozók azok egy íven vannak. Tehát mondjuk, amikor Keynes a 30-as évvel, vagy később a Chicagói iskola 70-es években az Amerikában elmondta, hogy na, akkor mi a rendszer, ahhoz tudott igazodni a gazdaságpolitika is, meg a vállalkozók is. Mi egy kicsit mindig importáljuk a tudást. Tehát mindig, ami a nagyvilágban történik, hogy éppen az államnak kell jobban beleszólnia, vagy éppen az állam az távolodjon el, ugye ennek van egy világszintű ilyen dinamikája. Mi egy picit mindig igazodunk ehhez, és nem mindig találjuk a saját hangunkat. Szerintem a legfontosabb feladat most az, hogy megtaláljuk a saját hangunkat a két szélsőség között. Mert a semmi állam, az sem működik. A mindent az állam megold, hát azt megtapasztaltuk.
Hát az már volt, és az sem volt azért annyira
rossz. Megpróbáljuk kitalán még egyszer. Azt gondolom, hogy most a mostani kormányzatnak a eddigi megszólalásaiból arra azt látom, hogy inkább inkább egy minőségi, jó intézményeket építő állam, aki talán egy kivezetési, tehát egy időtávon, de kevésbé szól bele a gazdaságba. Ezek a jelek elsőre, de azért még konkrétumokat még nem látunk.
Világos. A kamarák, hogy látják a saját szerepüket ebben? Ez nyilván fontos kérdés, nem akarom kinyitni ezt a tagdíj versus mit ad nekünk a kamara ládikát, mert szerintem mindjárt kapunk egy pár SMS-t, de ez fontos erre kitérni, hogy hogyan látja a jövőbeli.
A sikeres országokban, dolgokat. Akik fenntarthatóan tudtak egy növekedési pályára állni, ki tudtak szakadni ebből az úgynevezett közepesen fejlett gazdaság csapdahelyzetéből, ott mindig volt valamilyen középső léjel, ilyen átadó szereplő, mint egy kamara, valami egyesület, vagy egyesületek akár, akik megfogalmazták a vállalkozók érdekeit, vagy gazdaság érdekeit. Kontinentális Európában ezek inkább kamarák voltak, angol száz típusú államokban inkább ilyen vállalkozó egyesületek, Amerikában még a 80-as években inkább ilyen vallási csoportok köré szerveződő vállalkozói egyesületek, de mindig volt valami. Magyarországon ebből a legnagyobb a kamara, ami tud lenni.
Világos. És akkor gyakorlatilag, amivel indítottunk ezt az egész nagy makróhelyzetből, ők tudják lehozni, és esetleg megszólítani, és képviselni, és továbbítani ezeket a dolgokat a szereplőkhöz, akiből aztán összeáll a makrofolyamon.
Igen, tehát ott kell lenni a vállalkozó. Mm-hmm. Igazából a kamara az nem valami a vállalkozóktól elkülönő dolog, a kamarát vállalkozók alkotják, akik vállalják azt, hogy a vállalkozási tevékenységükön túl még egyfajta közösségi szerepet is eljátszanak. Tehát meg kell tudni úgy fogalmazni a vállalkozói érdekeket és vállalkozói kéréseket, hogy az érthető legyen egy kormányzat számára. Mert a vállalkozók ezerféle szóval és ezerféle módon jeleznek, ez nem biztos, hogy könnyen befogadható, hogyha nincs valami interfész.
Világos.
Tehát akkor ez most érdekképviselet egyben, tudásbázis is egyben, hogy lehet jól megfogalmazni?
A kamara az alapvetően a törvényi alapokra épül, van egy kamarai törvény, az azt mondja, sok mindent mond, de a legfontosabb, hogy az egész gazdaság érdekképviseletét kell ellátnia. Tehát nem lehet szektorális, nem lehet iparági, hanem az egész gazdaság érdekét kell ellátni. Tehát mondjuk ha nem is szembeállítva, de vannak kulturális érdekek egy országban, vagy vannak természeti érdekek, és vannak gazdasági érdekek is. Ezeknek az összhangjának a megteremtése nyilvánvalóan a kormány feladata. A kamara feladata az, hogy jól artikulálja a gazdaságot, hogy összességben mi lenne a gazdaság érdeke. És van számtalan vállalkozói érdekképviseletünk, akik vagy iparágilag, vagy horizontálisan képviselnek vállalkozói csoportokat. Az ő feladatok inkább a klasszikus érdekképviselet.
Egy gyors utolsó kérdés, hogy a hazai vállalkozó hogy áll a tudással, kapcsolattőkével, hogyha lehet úgy nevezni, az immateriális gazdaság szereplőjeként, hogy jelenik meg?
Erről rengeteget kéne beszéljünk, de ezt majd legközelebb. Egyre jobban áll. Azt tapasztalom, hogy pláne a kicsit talán fiatalabb vállalkozók, azok nagyon érzik már azt, hogy anélkül, hogy ők értsék, hogy a tudás világában ők hol vannak, anélkül tudják, hogy nem lehet tovább lépni. És egyre jobban próbálnak bekötődni nemzetközi kapcsolatrendszerekbe, tudásrendszerekbe, magyarországi tudásrendszerekbe, kapcsolatrendszerekbe, úgyhogy egyre jobban állnak, én bizakodó vagyok.
Okay, ez végszónak kiváló, úgyhogy köszönjük szépen, hogy beszélgettünk, és eljött hozzánk. Dr. Balogh Ádám volt a vendégünk, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke és a KAVOSZ ZRT igazgatóságának elnöke. Szép napot kívánok.
Köszönjük.
Köszönjük szépen. Yeah.
a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
Na kérem, Nagy Péter az OTP Global Market senior üzletkötője van a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a rádió hallgatókat is.
Hát és izgalmas, hogy a Fed kamat politikájáról, döntéseiről mit gondol a piac. Egy időre eltűntek, kiárazottak a kamatvágások, aztán mintha egy visszajött volna, aztán elkezdenek most már beszélgetni, hogy még talán emelés is jöhet. Mit mutat a Fed jegyzőkönyve a legutolsó döntésükről, és mik most a kilátások, miben gondolkodik a piac?
Hát igazából azt lehet látni, hogy ugye a legutolsó Fed döntés jegyzőkönyve, ami ugye április 29-én a Fed változaton hagyta az irányzó kamatot, alapján a döntés azok egyre inkább nyitottak egy esetleges kamatemelésre. Ugye a jegyzőkönyvben az derült ki, hogy többen is támogatták az úgynevezett semleges iránymutatásra való áttérést, ami annyit jelent, hogy kikerül a korábbi kamatvágásra vonatkozó, kérték, hogy kikerüljön a kamatvágásra vonatkozó passzus, és hát ez megnyithatja az utat mindkét irányba, és ez lehet egy ilyen első lépés a monetáris szigorítás felé. Ugye ez azt kell ehhez hozzátenni, hogy még továbbra is minden az amerikai-iráni konfliktus, Hormuz és az olajár körül forog, és az ehhez kapcsolódó inflációs félelmek és inflációs nyomás az, ami a piacokat úgymond, a piacokon a hangulatot meghatározza. Ugye ez napon napra, napon belül órára is tud változni, ez a hét is nagyon jó példa volt. És hát ugye a döntéshozók azt emelték ki, vagy hát a jelentésből az derült ki, hogy egyre nagyobb esélyt látnak arra, hogy megnőhet az inflációs kockázat, és ugye lassabban térhet vissza a Fed által megjelölt 2%-os célhoz az infláció, és hát ez előrevetíthet egy kamatemelést, aminek most már a piac decemberre 60%-os esélyt is ad. Viszont a másik oldalon, pont ugye mai napon fog hivatalba lépni Kevin Walsh, aki ugye pedig elkötelezett a kamatcsökkentés elkötelezett híve, ugye Donald Trump is ezt hangoztatja már hivatalba lépése óta. Viszont az lesz a kérdés, hogy itt tényleg érvényre tudja jutatni a döntéshozók között az ő álláspontját. A nagyobb valószínűsége van annak, hogy itt még a közeljövőben nem fog változni a kamat. Ezt egyébként még Donald Trump is kijelentette a héten, hogy júniusra még nem vár kamatvágást. A piac meg majd eldönti, meg az olajára.
De akkor hogyan fogják ezt megcsinálni? Van egy board, ugye, aminek a Jay Powell is a tagja marad. Tehát akkor most itt mint a 12 dühös emberben...
12 Fed kormányzó.
Mindenkit megkörnyékeznek, és megpróbálnak így megdumálni, hogy figyelj már. Vagy nem, igazából ezt nem értettem az egész folyamatban, hogy azért itt ezek a kormányzók nem fognak hirtelen megváltozni, csak azért, mert a Kevin Walsh oda kerül.
Ez nagyon valószínűsíthető, hogy így lesz, ráadásul ugye Jerome Powell-nak a mandátuma még egész 2028-ig kitart, és azért ő is azt mondta a legutolsó kamatdöntésnél, hogy itt a kamatemelés esélye is benne van már a rendszerben. Hát azt gondolom, hogyha itt azért az iráni helyzet szempontjából valami megállapodás születne, akkor azért sokkal könnyebb és nagyobb mozgástere lehet a Fednek. Pláne olyan szempontból, hogy a héten kívül adatok pedig azt mutatják, hogy bár a munkaerőpiac stabil, de az ipari aktivitás gyengül, mellé még azért pici csökkenő árnyomás is látható. Ugye kijött a Philadelphia Fed feldolgozóipari indexe, és gyakorlatilag ez jóval az elemzői várakozások alá zuhant, negatívba fordult, plusz még a megrendelési alindexben is egy ilyen nagyon negatív szám jött ki. Tehát azért a Fed is kettős helyzetben van, de rövid távon egyértelműen az inflációs nyomás lehet az, ami meghatározhatja a Fednek a döntését. És ugyanez érvényes az LKB-ra is, és itt is hasonló helyzet van, nem jöttek ki jó adatok. Francia szolgáltatóipari PMI az 42,9 lett, ami komoly visszaesés mutat. Igen. Ugye 50 alatti számnál már arról beszélünk, hogy visszaesés lehet. Igen. És ezek nem jó számok, de itt is ugye az inflációs nyomás egyelőre és ettől való félelem az, ami inkább mozgatja itt a piacokat, ráadásul itt több kamatemelést is vár év végéig.
Már többet is?
Várnak az elemzők.
Az nagyon komoly.
Igen, rosszabb esetben 3-4 is, de lehet, hogyha mondjuk megoldódik a...
Igen, ez mindennek a függvénye, ugye, hogy meddig húzódik a hormonzatoros
körül. És hogy az idő az fogy, a készletek, a tartalékok csökkennek. Vannak olyan verziók is, akik már 150-200 dolláros olajárat várnak. Nyilván mindenki szeretné ezt elkerülni, mert ez a legrosszabb verziót vetíteni előre. És ugye a héten a kamatok is, az amerikai 10 éves is több hónapos maximumra emelkedett, a német 10 éves pedig 15 éve nem látott magasságokba, ugye a görögválságnál láttunk utoljára ilyen szinteket, ilyen 3,20-at ostromoltam el, igen, a német 10 éves.
Péter, jusson idő az MNB-re is, mert az sem kevésbé izgalmas, ugye a jövő héten dönt, és hát hogy? Mi a várakozás?
Hát
lehet-e vágás már esetleg nálunk, igen?
Alapesetben a piac már várna itt a következő hónapokban egy vágás, itt is hasonló a helyzet, tehát hogyha ha nem lenne a hormozi helyzet, akkor nagyon könnyű helyzetben lenne az MNB, mert akkor meg lenne az inflációs adatok alapján, és akárha mondhatnám az erős forintot, annak az alapján is arra, hogy kamatot vágjon. Viszont inkább annak van nagyobb valószínűsége, hogy most még kivárnak, és marad az adatvezérelt üzemmód, ami folyamatosan a lehetőséget ott fogja tartani, hogy az MNB bármely kamat döntőülésen tud majd lépni. A Varga Mihálytól tegnap is elhangzott egy interjúban, feltették neki a kérdést, hogy a elemzői várakozás, ugye a kamatvágásra már erősödik. Ő azzal válaszolt, hogy, és ugye folyamatosan ez a kommunikáció, hogy az erős deviza az inflációs nyomást csökkenti, tehát ez a tudói egyben közelen harcolni, nyilván a magasabb kamat pedig erősen tartja a magyar fizetőeszközt az euróval és a többi devizával szemben is. Úgyhogy inkább itt is még most egy ilyen kivárás jellemző, fontos, vagy várható, fontos lesz a kommunikáció, hogy ezt hogy kommunikálják majd le.
Oké, kezdődik a tavaszi kör a hitelminősítőknél Magyarország kapcsán, és hát érdekes dolgok vannak, ugye, mert az látszik, hogy a költségvetési hiány nem annyi, amennyi, tehát azonról az oldalról van egy romlás, ugyanakkor van egy másik gazdasági ív, akarat. Kérdés, hogy mit, hogy fognak súlyozni, mire számítunk?
Igazából ez a tavaszi kör várhatóan itt nem lesz meglepetés, inkább majd itt elminősítők is ugye megvárják egyrészt, amit említettél, hogy a költségvetésnek milyen a helyzet, és ugye a pótköltségvetés az majd csak valamikor nyáron, augusztusban fog napvilágot látni, és ugye ott kérdés, hogy a 6,8%-os hiányhoz képest milyen irányba mozdulunk el. Mm. Ennél fontosabb lesz az októberben a 27-es költségvetésnek a számai, és ugye a hitelminősítőknek a második körre majd összejön. Úgyhogy most az várható, hogy nagyon tehát változtatás nem várható. Ugye a hitelminősítők több dolgot figyelnek, gazdasági növekedés, költségvetés, ilyen EU-s magyar viszony, amiben ugye azért pozitív fejlemények voltak az elmúlt egy hónapban, tehát pozitív irányba mozdult el. Itt is inkább majd a kommunikáció lesz az érdekes, valószínű, hogy itt még kicsi az esély arra, hogy bármilyen változtatás legyen, kivárnak, és inkább majd ősszel lépik meg azt, amit ők már gondolnak a megjelenő költségvetés és a hosszabb távú költségvetési, meg ugye az euró bevezetéshez kapcsolódó konvergencia pályasorok számai kapcsán.
Így van. Oké, Péter, nagyon köszönjük, jó munkát már, aztán jó hétvégét.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen, szia. Viszont kívánom, sziasztok.
Nagy Péterrel, az OTP Global Market Senior üzletkötőjével beszélgettünk.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
Schmidt Andi hírei után közlekedés kultúráról fogunk beszélgetni, egész konkrétan annak olyan kapcsán. Van. Hát, hogy van-e például egy nagy kérdés, és hogy végre felléphetnek az extrém gyorshajtás ellen, legalábbis úgy tűnik, ugye ez a 16 éven át új trafipaxok és ígéretek, ezek voltak, amiket eddig kaptunk az extrém szabálysértések felszámolása helyett. Most az a kérdés, hogy Vitézi Dávid miniszterként ugye pont ott akar változtatást, ahol régóta szükség van, több esetben is. Az egyik az, hogy lépjenek fel tényleg valósan ez ellen. Pont ezt a témát fogjuk feszegetni, úgyhogy valahogy azt lehet mondani, hogy folytatjuk azt a sort, amit például Schiller Márkkal is beszéltünk a múlt héten,
igen,
ami a közlekedés kultúrának a fejlesztéséről szól. Úgyhogy dr. Major Robert rendőrezredessel, főtanácsossal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának közbiztonsági tanszékének a tanszékvezetőjével beszélgettünk erről.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezés,
Szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.